Ez a Híradó szerda este, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! Tízezer forintos jóváírást kapnak a fogyasztók a rossz számlák miatt a szolgáltatóktól. A britek is csökkentenék a rezsit, magyar példára védeni a fogyasztókat a drágulástól a munkáspárt. Már nem lőnek Nairobiban, vége a túszdrámának, a hatóságok visszafoglalták a bevásárlóközpontot. 1300 település már lázban ég, mindenütt készülődnek a hétvégi Itthon vagy Magyarország szeretlek programokra. Több mint 500 millió forintos büntetést szabtak ki 10 távhőszolgáltatóra, mert hibás számlákat küldtek ki. A pénzt nem a költségvetésnek kell befizetniük, hanem minden hibás számla után 10 ezer forintot kell jóváírniuk a fogyasztók részére. A Fidesz rezsicsökkentésért felelős politikusa szerint a szigorú szabályok a fogyasztók érdekeit szolgálják, és az előírások között szerepel az is, hogy a rezsicsökkentésből adódó megtakarításokat pontosan kell feltüntetni.
Vácott a földvári téri lakótelepen élők közül. Több mint 1000 család várhatóan októberben kevesebb fűtésszámlát fizet majd a ténylegesen kiszámlázottnál. Mégpedig azért, mert a szolgáltató hibás számlákat postázott nekik, és a rezsitörvény alapján emiatt kötbér kell fizetni a fogyasztóknak.
Minden kibocsátott számla után 10 ezer forint kötbért kell az adott szolgáltatónak fizetni, amit nem az államkasszába fizet be, hanem a fogyasztó részére kell kifizetni.
A 10 ezer forintot a szolgáltatók nem visszatérítik, hanem jóváírják a következő számlákon. A Fogyasztóvédelmi Hatóság Pest megyében egyébként 4 cégnél állapította meg, hogy nem a jogszabályoknak megfelelően készítette el a számlákat. Közülük 3-nál, a Váci mellett a Budaörsi és a Százhalombattai szolgáltató esetében már a bírságot is kiszabta. Csaknem 300 millió forintot.
A hiba ott történt, hogy az információs sávban nem vettük külön a távhőszolgáltatáson és a hidegvízen elért megtakarítást.
A Váci Távhő Kft. Igazgatója éppen azt magyarázza, hogy mit rontottak el a számlán. Ennek ellenére fellebeznek a döntés ellen, mert a fogyasztókat szerintük nem értek ár. A rezsicsökkentést végrehajtották.
24,5 millió körüli összeget kell a fogyasztóknak jóváírnunk. Ez olyan következménnyel járhat, hogy év végére esetleg veszteségesek vagy nullszaldósak leszünk.
Több cégnél is attól tartanak, a kötbérek miatt fejlesztések maradhatnak el.
Törvények azért nem azért vannak, hogy úgy legyenek, hanem azokat be kell tartani.
A Fidesz rezsicsökkentésért felelős politikusa azt mondta, a szigorú kötbérek a fogyasztók érdekeit szolgálják.
A számlákon érvényesíteni kell az elhatározott rezsicsökkentést. Ezeken a számlákon jól kell szerepeltetni a rezsicsökkentésből adódó megtakarításokat, és ezeket a számlákat mindig pontosan időben kell eljuttatni az emberekhez.
A számla kiállítására, megjelenésére vonatkozó szabályok életbe lépése óta több mint 55 ezer számlánál találtak kisebb-nagyobb hiányosságokat. Emiatt mostanáig országosan 10 távfőszolgáltatót több mint 500 millió forint kötbérrel sújtottak.
Befagyasztja a lakossági és a családi vállalkozásoknak felszámolt áram és gázárakat a brit munkáspárt, ha kormányra kerül. Ezt a párt miniszterelnök jelöltje jelentette be. Ed Miliband úgy fogalmazott, tudja, hogy ez nem tetszik majd a szolgáltatóknak, de megítélése szerint az energiacégek már túl hosszú ideje számláznak az indokoltnál többet. Egy ismert londoni közgazdás szerint a munkáspárt a magyarországi példát követi, amikor alacsonyan próbálja tartani az energiaárakat.
If we win that election... Ha megnyerjük a 2015-ös választásokat, befogyasztjuk a gáz és a villanyárát 2017-ig. Ezt kedden pártja nagygyűlésén mondta a brit munkáspárt miniszterelnök jelöltje. A bejelentést hatalmas taps követte. Ed Miliband szerint a rezsicsökkentés a lakossági fogyasztókra és a kisebb vállalkozásokra vonatkozna. A szolgáltatóknak ez nem tetszik majd, mert sokba fog nekik kerülni. De nagyon régóta számláznak indokolatlanul sokat, és ezt eddig megtehették, mert nem volt verseny. Itt az ideje ezen változtatni, tette hozzá Miliband. A BBC adatai szerint 2007 óta Nagy-Britanniában a gázára 41, a villanyé 20%-kal nőtt, és miközben a britek évről évre egyre több rezsit fizettek, a hat nagy energiaszolgáltató a válság ellenére 4 év alatt 12 milliárd fontos hasznot tett zsebre. Ez nagyjából 4200 milliárd forint, ennyi pénzből 10 metróvonal épülhetne Budapesten. Az energiacégeket tömörítő vállalat vezetője úgy nyilatkozott, bár vonzónak tűnhet az ötlet, a lépés komoly veszélyekkel is járhat. Ez áramkimaradásokhoz és a beruházások elmaradásához vezethet, és akár 600 ezer ember munkája is veszélybe kerülhet, mondta Angela Knight. A munkáspárt erre úgy válaszolt, nonsense, hogy a rezsicsökkentés áramkimaradásokhoz vezetne. Miliband pedig kijelentette, a vállalatok választatnak, hogy a probléma vagy a megoldás részesei akarnak lenni. Az egyik ismert londoni közgazdás szerint a munkáspárt a magyarországi példát követi, amikor alacsonyan próbálja tartani az energiaárakat. A Híradónak nyilatkozó elemző szerint ez már nem az első hasonló ügy.
Az elmúlt években megfigyelhető volt, hogy több olyan kezdeményezést is átvettek más országok, illetve felmerült más országok politikai napirendjében, amelyet a magyar kormány valósított meg. Ilyen például a rezsicsökkentés is, amely Csehországban is megvalósult, 10%-os áramárcsökkentés formájában, illetve Bulgáriában komoly politikai vita bontakozott ki, és ott is sor került egy kisebb mértékű rezsicsökkentésre.
A rezsiárak befogyasztása átszámítva 1600 milliárd forintba kerülne az energiacégeknek. Egy átlagos brit háztartás viszont évente 40 ezer forintnak megfelelő összeget is spórolhatna a lépéssel.
A kormány elkötelezett azon cégek támogatásában, amelyek szolgáltatóközpontot szeretnének Magyarországra hozni, mondta Szijjártó Péter egy szakmai konferencián. A külügyi és külgazdasági államtitkár közölte, ma csaknem 80 magyarországi központban 30 ezeren dolgoznak, háromszor többen, mint három éve. Az államtitkár kijelentette, ez annak köszönhető, hogy több nyelvet beszélő, piacképes diplomával rendelkező fiatalokat találnak itt azok a cégek, amelyek Magyarországról látnák el a világ számos nagyvállalatát szakmai tanácsokkal, telefonos ügyfélszolgálattal vagy informatikai háttérrel. A Jobbik elnöke szerint a kormánynak javítania kell a munkahelyek minőségét. Vona Gábor azt mondta, a legtöbb embert foglalkoztató multinacionális cégek az olcsó munkaerőre épülnek és kritizálható körülmények között foglalkoztatják a munkavállalókat. Az ellenzéki politikus ezért azt kéri a kormánytól, a cégekkel olyan stratégiai megállapodást kössön, amely kiköti, hogy ugyanazért a munkáért a magyar munkavállalók fizetése legalább a nyugat-európai társaik bérének 80%-át érje el.
Amennyiben a Jobbik kormányra kerül, 2014 és 18 közötti ciklusban ezt a célt fogja kitűzni, ezt a célt szeretné elérni, hogy fölzárkózzunk ne csak árakban az Európai Unióhoz, hanem végre most már a bérekben is megjelenjen az európaiságunk.
Az LMP törvényben tiltaná meg az állami vezetőknek és kormánytisztviselőknek az offshore érdekeltségekben való részvételt. Az erről szóló javaslatot ma terjesztették be az országgyűlésnek. Siffer András, az ellenzéki párt frakcióvezetője azt mondta, a cél az, hogy a Magyarországon megtermelt jövedelmet az állami vezetőkön keresztül ne lehessen adóelkerülési célból kivinni az országból.
A törvényjavaslatunk arról szól, hogy az offshore lovagokat az államszervezetből is űzzük ki. Én nagyon remélem, hogy az alaptörvényi felhatalmazás figyelembe véve a kétharmados többség természetesen ezt a javaslatot támogatni fogja.
Rágalmazás, becsületsértés és hamis vád gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tett Papcsák Ferenc, a 14. kerület polgármestere azután, hogy az összes ellenzéki párt megszólalt egy internetes hangfelvétel ügyében. A felvételen állítólag Ferdinándi István, a kerület fideszes alpolgármestere beszélget egy építési vállalkozóval arról, hogy utóbbi 100 milliós kenőpénzeket fizetett. Az MSZP és az LMP is bejelentette, hogy feljelentést tesznek a hangfelvétel miatt. A DK és az Együtt PM az ügyészség fellépését sürgette, a Jobbik pedig haladéktalan hatósági vizsgálatot követelt. A kerület közleménye szerint egy megrendezett beszélgetés került fel az internetre, és mindkét szereplőnek személyes indítéka van a polgármester lejáratására. A közlemény szerint egyikük egy olyan sértett vállalkozó, aki a megszigorított zuglói vagyongazdálkodási és teljesítés ellenőrzési rendszerben nem tudja folytatni korábbi illegális módszereit, a másik személy pedig a jogköreitől megfosztott, belső vizsgálat alatt álló tetteivel a baloldalt segítő alpolgármester áll a közleményben. Elutasította a Területi Választási Bizottság a vasárnap Baján tartott időközi önkormányzati választás eredménye miatt magánszemélyek által tett panaszokat. A másodfokú döntés megerősíti a helyi választási bizottság korábbi határozatát, amelyben kimondták, nem történt a választói akaratot jogellenesen befolyásoló szervezet utasztatás. A választást a Fidesz jelöltje Kovács Csaba nyerte. Második helyen az MSZP, az Együtt, a Korszakváltók pártja és a Demokratikus Koalíció közös jelöltje végzett.
A mai napon a Bács-Iskun megyei területi választási bizottság másodfokú eljárásban elbírálta mind a két fellebbezést, ami a Baja Városhelyi Választási Bizottságának az elsőfokú határozataival szemben érkezett. Mind a két fellebbezést elutasította, és az elsőfokú határozatokat helyben hagyta.
Nyílt levélben szólította fel a szocialistákat a Fidesz frakció vezetője, hogy vonják vissza aláírásukat arról az indítványról, amelyen az antiszemita kijelentéseket tevő jobbikos Gyöngyösi Márton is szerepel. A Szociáldemokraták pártjának elnöke pedig azt üzente az interneten Mesterházi Attilának, hogy vonja vissza hibás döntését és ne kössön alkut a jobbikkal. A szocialisták nem vonják vissza a beadványt. A Jobbik elnöke szerint az EON ügyben muszáj volt együttműködniük a szocialistákkal, bár ahogy fogalmazott, ez a gusztusuk ellen való.
Támogatjuk azt, hogy a politika rendtébe szorítsuk a Jobbikot.
A szocialista Steiner Pál pár nappal azután mondta ezt, hogy a jobbikos Gyöngyösi Márton tavaly novemberben a parlamentben arról beszélt, ideje felmérni, hány zsidó származású képviselő van az országgyűlésben. Steiner Pál akkor szó szerint úgy fogalmazott, olyan papír nem születik, amin a szocialista frakció és a Jobbik együtt szerepel. Másnap Mesterházi Attila is kijelentette, az MSZP többet semmilyen ügyben nem működik együtt a Jobbikkal.
Semmilyen módon nem fogunk a Jobbikkal még ilyen minimális esetekben sem, vagy ennyire eklatáns esetekben sem kooperálni abban a tekintetben, hogy esetleg közösen adunk be egy beadványt.
Most ugyanazon a beadványon szerepel az MSZP-s Mesterházi Attila és Steiner Pál, illetve a jobbikos Gyöngyösi Márton aláírása is. A szocialisták nyújtották be az indítványt, amiben azt kérik, hogy álljon fel egy vizsgálóbizottság az EON gázüzletágának megvásárlása kapcsán.
Szocialista képviselőtársaim esküdtettek arra, hogy soha többé nem írnak együtt alá Gyöngyösi Mártonnak.
A Fidesz frakció vezetője már kedden a parlamentben bírálta a szocialistákat. Szerdán pedig nyílt levélben szólította fel az MSZP-t, vonják vissza aláírásokat arról az indítványról, amelyen az antiszemita kijelentéseket tevő Gyöngyösi Márton is szerepel. Rogán Antal szerint így tarthatják meg korábbi ígéretüket a szocialisták. Az MSZP-s Józsa Istvánt, aki maga is aláírta az ívet, még kedden arról kérdeztük, szerinte a mostani indítvány és a rajta szereplő aláírások ellent mondanak-e Mesterházi Attila és Steiner Pál korábbi állításainak.
Nem lesz olyan papír, amin a Jobbik neve és az MSZP frakció neve együtt fog szerepelni.
Ilyen papír most sincs, külön éveken írtak alá.
A parlamenti indítványon összesen 78 képviselő neve szerepel, 47 szocialista, 7 LMP-s és 24 jobbikos, összesen 4 oldalon keresztül. És a szocialisták aláírásai önmagukban is csak 2 külön lapon férnek el.
Nem lehet alkut kötni a Jobbikkal.
A szociáldemokrata pártelnöke Schmuck Andor is üzent a szocialistáknak. Ő az interneten azt kérte Mesterházi Attilától, vonja vissza a szocialisták neveit.
Szocialista barátaim, arra kérlek benneteket, gondoljátok át és lássátok be, ez egy hibás döntés volt.
Az MSZP szóvivője Török Zsolt azt mondta, a szocialisták önmagukban nem tudtak volna beadványt benyújtani, ezért kellettek hozzá más képviselők aláírásai is.
Ez a közös beadvány jelenti azt, hogy Gyöngyösi Mártont az MSZP rehabilitálja?
Nem, mi megértjük Rogán Antal aggodalmát, hogy zavarja őt a sok korrupciós ügy, ami belengi a Fidesz, illetve a választási csalás gyanúja, ami baján kiderült, de ennek ellenére sem akarjuk rehabilitálni.
Gyöngyösi Márton jobbikos képviselő a Híradónak telefonon annyit mondott, szerinte ez nem az ő ügye, hanem az MSZP-jé. A Jobbik elnöke Vona Gábor szerint a vizsgálóbizottság felállításához muszáj volt együttműködniük az MSZP-vel, még akkor is, ha, ahogy ő fogalmazott, ez a gusztusuk ellen való.
Biztos vannak olyanok, én is ilyen vagyok, aki nem szívesen szerepel egy MSZP-s képviselővel együtt egy ilyen vizsgálóbizottsági listán.
Az ellenzéki pártok a kezdetektől bírálják az EON hazai földgázipari érdekeltségeinek megvásárlását, mert úgy látják, az indokoltnál több pénzt fordít erre az állam. A kormány viszont azt hangsúlyozza, a tranzakció garantálja a Magyarország biztonságos földgázellátását, és a jövőben a német EON helyett Magyarország tárgyalhat az orosz gáz áráról, ami segítheti, hogy az eddiginél olcsóbban kapják a gázt a magyar háztartások.
A gazdasági válság és a nehézségek ellenére sem szabad a jogállami mércéken enyhíteni, az alapjogvédelmet továbbra is az eddigi szinten kell teljesíteni. Ezt mondta Pacolai Péter, az Alkotmánybíróság elnöke, miután Gödöllőn találkozott a Német Szövetségi Alkotmánybíróság elnökével. András Foszkule beszédében hangsúlyozta, Európa csak szilárd jogállami keretek között tud továbbfejlődni, de a komoly kihívások ellenére sikerült elérni, hogy egységesebbé váljék az európai jog. Több mint 1 milliárd ember nem jut tiszta ivóvízhez a földön. A kutatók szerint a következő évtizedekben ez a szám drasztikusan nőhet. Éppen ezért a világ vízkészletének megőrzése és az egészséges ivóvíz biztosítása lesz a vízvilág találkozó legfőbb témája, amelyet október elején tartanak Budapesten. A rendezvényen részt vesz többek között Ban Ki-moon ENSZ főtitkár, és Catherine Ashton, az Európai Bizottság alelnöke is. A négynapos konferencia fővédnöke Áder János köztársasági elnök. Várhatóan novemberben kerül az országgyűlés elé az a törvényjavaslat, amellyel a kiskorúakat védenék a káros internetes tartalmaktól. Egyebek mellett ez hangzott el a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság konferenciáján Balatonalmádiban.
És 2000 tanulónak csak nem a fele használ mobiltelefont a tanórák alatt is. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat kutatása szerint a szülők jelentős része nem is tudja, mit néznek a gyermekeik a tévében és az interneten.
Nálunk a szülők azok nagyon nagy arányban, lényegében semmilyen formában nem foglalkoznak azzal, hogy a gyerekeik tévében mit nézhetnek, mit nem nézhetnek, interneten mit csinálhatnak, mit nem csinálhatnak.
A szolgálat elnöke szerint nagy szükség van az olyan biztonságos tartalmakat sugárzó csatornákra, mint az M2 gyerek csatornája.
10 éve szekáljuk a hatóságokat, a különböző kormányokat, hogy legyen végre egy gyermekcsatorna, és hát ezt egy óriási eredménynek tartjuk, hogy tavaly karácsony előtt néhány nappal, kvázi egy karácsonyi ajándékként Magyarország összes gyermekének megszületett a gyermekcsatorna.
A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke szerint a fiatalokat meg kell tanítani arra, hogyan használják a médiát.
Ma a közösségi oldalak korában az a legfontosabb, hogy a fiatalokat ebben az új digitális univerzumban eligazítsuk a biztonságos környezet felé. Ezért működteti például a médiahatóság az internet hotline oldalt, ahol számos hasznos információval segítjük a fiatalok és idősebbek tudatos média használatát.
A 7. nemzetközi médiakonferencián 3 napon át 90 előadással várják a média, valamint a gyermekvédelem területén dolgozó szakembereket.
Budapesten gyűltek össze az autizmussal foglalkozó európai szakemberek. Céljuk az, hogy segítsék a betegséggel élők társadalmi elfogadását. Évről évre egyre több autizmussal élő embert ismernek fel. Az autizmus becslések szerint a világon 67 millió, Magyarországon pedig 100 ezer embert érint.
1 az, 2 az 12, 4 az 34.
Ez nagyon szuper ömény már neked.
A 9 éves Zalán a matekházit oldja meg. Kiválóan bánik a számokkal, a memóriája is kitűnő, mindent azonnal megjegyez. Óvodás korában vették nála észre, hogy nem úgy viselkedik, mint a vele egyidős gyerekek. A kisfiú ugyanis nem játszott és nem barátkozott a többi óvodással. Szülei akkor nevelési tanácsadóhoz fordultak.
Ő meg aztán ugye elvileg integrálható az iskolákban, csak nagyon kevés iskola csinálja meg ezt. Úgyhogy ő hát hogy is mondjam, teljesen épértelmű, ezzel nincsen probléma, csak egy kicsit nehezebben megy neki a tanulás, úgyhogy ő most kis létszámú osztályba jár, aztán hát ott is még azért néha-néha akadnak problémák, így a társas viselkedés terén. Igaz?
Igen.
Magyarországon becslések szerint 100 ezer autista él, évről évre egyre több esetet ismernek fel. Az autizmussal élő emberek nehezen alakítanak ki személyes kapcsolatokat, és nem értik a szociális elvárásokat.
Rengeteget tudunk ma már autizmusról, de még mindig nagyon-nagyon sok nyitott kérdés van.
Az autizmussal foglalkozó európai szakemberek és szülők most Budapesten gyűltek össze tapasztalatcserére.
Nagyon-nagyon fontos, hogy az a szülőknek ugyanolyan tudása legyen arról, hogy hogyan lehet segíteni az ő családtagjuknak, mint a szakembereknek. Mindig nagyon erős volt az érdekvédelem autizmus területén. Tehát azt látjuk, hogy az ellátások létrehozásában nem csak Magyarországon, hanem az egész világban hatalmas szerepe van a szülőknek.
A szociális és családügyért felelős államtitkár azt mondta, segíteni kell az autizmussal élők társadalmi elfogadását.
Az autizmus egy nagyon nehéz, nagyon nagy odafigyelést érdemlő területe a fogyatékosügynek, de másik oldalról pedig sok olyan megoldás is született már, hála Istennek, az elmúlt években, évtizedekben, amivel segíteni lehet mind az autista embereket, mind pedig a hozzátartozókat.
A szombatig tartó kongresszuson csaknem 30 ország szakemberei ismertetik legújabb kutatási eredményeiket.
A Fidesz szerint a mostani kormány a fogyatékossággal élő emberek támogatásában is jobban teljesít a korábbiaknál. Tapolcai Gergely jeltolmács közreműködésével egyebek mellett arra emlékeztetett, hogy az új Széchenyi tervben idén 2 milliárd forintot különítettek el az autizmussal élők támogatására. A mozgás és az egészséges életmód fontosságára hívja fel a figyelmet az egészségügyért felelős államtitkárság szerdán és csütörtökön több budapesti aluljáróban. Arra kérik az embereket, hogy ne a mozgó lépcsőn, hanem gyalog menjenek fel a felszínre.
Szia, vállalad a lépcsőt és tegyél a szívedért.
Szív alakú stresszlabdát adtak az egészségkommunikációs központ munkatársai a Battyány téri aluljáró mozgó lépcsőjénél az arrajáróknak. Aki pedig megfogadta a tanácsukat és gyalog ment fel, egy jelképes matrica kitüntetést is kapott.
Lépcsőzni az én lábammal, de azért mégiscsak megtettem.
Volt, hogy egy egész óvodás csoport választotta a hagyományos lépcsőzést. A mozgás fontosságával már ők is tisztában vannak.
Focizunk, kirándulunk. Mozgunk, bicajozunk.
Az egészségügyért felelős államtitkárság akciója a vasárnapi Szívünk napja programjaihoz kapcsolódik. Szócska Miklós államtitkár azt mondta, a szív- és érrendszeri betegségek miatti halálozások 90%-a az életmódból fakad, ezért is fontos minél többet mozogni.
Több apró trükk van, amit a mindennapi életünk során bevethetünk. Mozgó lépcső helyett választhatjuk a lépcsőt. Én, hogyha a más hivatalba megyek, akkor ott mindig a lépcsőt választom, akár a 7. emeletre kell menjek. Azt tudjuk tenni, hogy leszállunk egy megállóval a célállomás előtt, és gyalog tesszük meg az utolsó megállót.
A mozgás mellett szintén fontos, hogy az emberek egészséges ételeket egyenek, és leszokjanak a dohányzásról.
Véget ért a 4 napig tartó túszdráma Nairobiban. A kenyai hadsereg lerohanta azt a bevásárlóközpontot, amelyet iszlamista fegyveresek foglaltak el szombaton. A nem végleges adatok szerint az elmúlt napokban 72-en haltak meg a plázában, köztük civilek, terroristák és katonák. A helyszínen folytatódik a kutatás további áldozatok, valamint robbanóanyagok után. A hadsereg attól tart, hogy néhány támadó még életben lehet, és elbújt a hatalmas épületben.
A 4. napon indított végső támadást a hadsereg a bevásárlóközpontot elfoglaló terroristák ellen. A kenyai elnök kedd este jelentette be a Nemzethez intézett beszédében, hogy véget ért a túszdráma. Megaláztuk és legyőztük támadóinkat. Kenya szembe került a gonosszal és győzedelmeskedett, mondta Uhuru Kenyatta, aki mától 3 napos nemzeti gyászt rendelt el az áldozatok emlékére. Eközben egyre több túlélő meséli el, hogyan szabadult ki az épületből még a hadsereg ostroma előtt. Ez az anya és 2 gyermeke a bevásárlóközpont padlóján feküdt és halottnak tettette magát. Egy rendőr kúszva megközelítette őket és hosszas rábeszélés után meggyőzte őket, hogy fussanak ki az épületből. Ez a család pedig úgy menekülhetett meg, hogy a férfi az egyik túszejtő kérdéseire azt válaszolta, hogy ő és felesége hithű muszlim. Ezután a fegyveresek elengedték őket. Időközben egyre több jel utal arra, hogy a terroristák hetek óta készültek az akcióra és jól ismerték az épületet, amelyben segítőik is voltak. Sőt, a fegyverek egy részét is a bevásárlóközpontban tárolták. Az áldozatok, sérültek és eltűntek száma folyamatosan változik. A helyzetet bonyolítja, hogy a tűzharcok közben leomlott az üzletház 3 emelete, több embert maga alá temetve. A főként jómódú helybeliek és külföldiek által látogatott Westgate bevásárlóközpontot szombaton foglalták el az Al-Qaida ideológiáját követő Al-Shabaab nevű szomáliai szervezet fegyveresei.
Akciójukat bosszúnak szánják azért, mert Kenya 4000 katonával részt vesz az Afrikai Unió szomáliai békefenntartó missziójában.
Tovább emelkedett a pakisztáni földrengés áldozatainak száma. Az eddigi adatok szerint több mint 300 ember halt meg az erős 7,8-es erősségű földmozgásban, amely egyébként egy gyéren lakott hegyvidéki területen történt, helyi idő szerint tegnap délután. A sérültek száma meghaladja a 340-et. A hadsereg több száz katonát vezényelt a helyszínre orvosokkal és mentési szakértőkkel együtt, illetve helikoptereket küldött és sátrakat, élelmet juttatnak el a bajba jutottaknak. A tervek szerint csökkenti a börtönök zsúfoltságát és segíti a szabaduló elítéltek visszailleszkedését az új büntetés végrehajtási törvény. Az ősszel az országgyűlés elé kerülő javaslatban új intézmények és fogvatartási formák is szerepelnek.
Munkából visszatérő elítéltek a budapesti fegyház és börtön egyik körletében. Ha az országgyűlés elfogadja a készülő új büntetés végrehajtási kódexet, jövőre már minden egészséges rabnak kötelező lesz dolgoznia. Így járulnak majd hozzáfogva tartású költségeihez. Változás az is, hogy a rabok munkában töltött éveit a társadalombiztosítás szolgálati időként veszi majd figyelembe a nyugdíjjogosultság megállapításánál. A jövőben minden elítélt egy új intézményben, a büntetés végrehajtás központi kivizsgáló és módszertani intézetében tölti büntetése első 30 napját. Itt az orvosi vizsgálatok után a BV szakemberei egyebek mellett kidolgoznak számukra egy olyan programot, ami segíti a szabadulás utáni visszailleszkedésüket.
Aki bekerül, azt egy olyan vizsgálatnak, egy olyan diagnosztikának vetjük alá, ahol tudjuk azt meghatározni, hogy a büntetésének az időtartam alatt milyen képzésben részesülhessen, milyen munkát kapjon.
Az új intézet létrehozása a készülő BV kódexről tartott nemzetközi konferencián is szóba került. A belügyminisztérium államtitkára Felkai László azt mondta, az intézmény kialakítása 2-3 milliárd forintba kerül majd, de ez megtérülő befektetés.
Nem fognak olyanok kikerülni a büntetés végrehajtási intézetekből, akik még nem elég érettek rá, nem fogja őket feltételes szabadságra bocsájtani, nem okoznak kárt a társadalomba, szóval ez a műszerpark, ez az új intézmény, ez valahol szerintem meg fog térülni.
A büntetés végrehajtásban újdonságként jelenik meg a büntetés utolsó 6 hónapjában alkalmazható úgynevezett reintegrációs őrizet, ami egyfajta átmenet lesz a fogvatartás és a házi őrizet között. Az új BV kódex várhatóan még az idén az országgyűlés elé kerül.
Befogták az állatvédők azt a veszélyes alligátorteknőst, amelyik augusztus óta bujkált egy játszótér melletti patakban a Pest megyei Biatorbágyon. A 10 kilós állatot szinte biztos, hogy valaki megunta és szabadon engedte. Az alligátorteknős az emberre is veszélyes, harapásával végtagokat is le tud szakítani.
Azt hittem, hogy ez egy béka, és akkor közelebb érte, akkor láttam, hogy ennek van páncélja is.
Csak a feje látszódott ki az alligátorteknősnek a biatorbágyi füzespatakból, amikor az állatvédők meglátták. Egyikük azonnal megfogta a farkát, és megpróbálta kihúzni a vízből.
Próbáltam meg mindenféleképp hátul, nem a fejénél elő elkapni, mert tudtam, hogy ez egyetlen harapással leharapja akár a hüvelykújamat is. És ahogy megpróbáltam megfogni, szerencsétlenségemre belecsúsztam én is a patakba, de hála Istennek, hogy közben én megfogtam magát az állatot.
Végül ketten sikerült kivinniük a partra, majd bezárták egy ládába. A Magyarországon veszélyes állatnak minősített hüllőt az állatvédők már hónapok óta keresték. A helyiek még augusztus elején látták őt napozni a patakpartján, a játszótér mellett, de azóta hiába állítottak neki csapdát, nem sikerült elfogni. A Fehér Kereszt Állatvédő Liga kurátora azt mondja, egyre több otthonról kidobott veszélyes állattal találkoznak az országban.
90-es években sokkal szabadabban hozzá lehetett jutni veszélyes állatokhoz, legyen az tigris, medve vagy aligátorteknős, ezek az állatok könnyen beszerezhetőek voltak, és mostanra érik el azt a méretet, és hát az emberi mentalitás is hozzá párosul, hogy ráununk esetlegesen egy úgynevezett társállatra.
A Biatorbágyon befogott aligátorteknőst a következő hónapokban egy ládában teleltetik az állatvédők. Tavasztól pedig várhatóan a veresegyházi farkas és medve otthon fogadja be.
Robbanótesteket találtak délelőtt egy gyomaendrődi óvoda udvarán. 70 kisgyereknek és 10 óvodai dolgozónak ideiglenesen a helyi sportcsarnokba kellett átmennie, a környező házak 10 lakóját pedig rokonokhoz vitték. A tűzszerészek összesen 14 különböző méretű és típusú második világháborús gránátot találtak, mintegy 20 centire a föld alatt. Több 100 000 forint értékű gyógyszerszállítmányt foglaltak le pénzügyőrök a röszkei határon. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai egy szerb rendszámú buszt ellenőriztek, amikor csaknem 2000 darab ambullát találtak elrejtve. A vizsgálat kiderítette, hogy több 100 000 forint értékű hamis zsírégető szert és testépítéshez használt szteroidokat rejtegetett a buszon a sofőr, aki ellen eljárás indult. A csabai kolbász, a tokai aszú, a béres csepp és a hízott libából előállított termékek is bekerültek a hungarikumok közé. A különleges gyűjtemény így már 20 magyar specialitást tartalmaz. Megszületett az az embléma is, amely a jövőben a hungarikumokat jelöli.
Tetszenek látni, ahogy vágom, gyönyörű a meccés felülete.
Ebben a békéscsabai húsboltban a legkelendőbb áruk egyike a csabai kolbász, de különleges fűszerezése miatt az egész országban keresik. Ez az egyik új hungarikum.
Jó bukéja van, jó íze van, tehát ilyesmi. A nemes jó anyagból van csinálva.
Nagyon szépek, harmonikusak és igazán finom savai vannak a tokai aszunak.
A tokai történelmi borvidék már eddig is hungarikumnak számított, de most maga a tokai aszú is felkerült a listára. És a béres csepp, valamint a hízott libából előállított termékek is hungarikumnak számítanak mostantól.
Egyrészt az országi mást is képesek építeni, erősíteni, másrészt azt hiszem, hogy a nemzeti tudat, öntudat építése szempontjából kulcsfontosságú, hogy legyenek olyan értékek körülöttünk, amire mi mindnyájan tudunk büszkék lenni.
370 pályamű közül már kiválasztották azt az emblémát is, ami ezentúl a hungarikumok hivatalos védjegye lesz. Azért is fontos. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter a Ma reggel című műsorban azt mondta, a győztes grafika jelképezi a magyarság Kárpát-medencében eltöltött 1100 évét.
Én szerintem jelképértékű ez, hogy Székesfehérváron, Szent István évében egy ilyen védjegy mellett kötelezte el magát a Hungarikum Bizottság.
A különleges gyűjtemény eddig 16 tagot számlált, szerepel rajta többek között a pálinka, a matyó népművészet, a solymászat, de Budapest egyes részei is. A tervek szerint a lista tovább bővülhet, és a közeljövőben olyan nemzeti értékek lehetnek hungarikumok, mint a Magyar Operett, a Fröccs vagy Puskás Ferenc életműve.
Több mint 1300 magyar település készül a hétvégi Itthon vagy Magyarország szeretlek című rendezvénysorozatra. A programban résztvevő önkormányzatok a legszínesebb programokkal várják azokat az elszármazott lakóikat, akik a hétvégén visszalátogatnak szülőhelyükre. Az eseményre a közmédia minden csatornája készül, összesen 20 órás műsorfolyammal várják a nézőket és a hallgatókat.
Szerdán reggel még így nézett ki, délután pedig már így. Középiskolás diákok festik le Eger főterének köveit 300 négyzetméteren. Az egyelőre titok, hogy mit ábrázol majd az óriás festmény, az azonban nem, hogy Eger nagy lelkesedéssel és sok munkával készül a Magyarország szeretlek, szeretlek Eger hétvégi műsor folyamára.
Mindenképpen kimegyek a várba a hétvégén, sőt ugye a férjem is, mert akkor megnézzük, hogy tulajdonképpen milyen műsort hoztak össze.
Az egész városban lesznek programok.
Egernek van egy saját évszáma, 1552, úgyhogy sok olyan játékos megvalósításra készülünk, amelybe bekapcsoljuk a fiatalokat, hiszen Eger egy iskolaváros.
Akkor még itt a szerendet rakjuk, aztán akkor kész vagyunk.
A kis települések sem maradnak ki a programokból. A kevesebb mint 500 lakosú Veszprém megyei Sólyon például templomi idegenvezetés, íjászverseny, retrofilmvetítés, falutörténeti előadás, bor és szőlőkóstoló is lesz.
Ez lehet az igazi példa, hogy nem pénzért, nem nagy dolgokból lehet jó falunapot, jó ünnepséget szervezni, hanem egyszerűen szenvedély, lelkesedés és hit kell hozzá.
A főváros 16. kerületében már javában próbálnak a szombati fellépésre a gyerekek. Több százan lépnek majd fel az Erzsébet-ligetben. De lesz például rajzverseny is, amelyre folyamatosan érkeznek a pályaművek. Az Itthon vagy Magyarország szeretlek elnevezésű rendezvénysorozatnak az a fő célja, hogy minél több magyar térjen vissza oda, ahonnan származik, és hogy a magyar települések bemutassák értékeiket. Több mint 1300 önkormányzat a legkülönfélébb programokkal készül.
Karcagon lovasbemutató, Diósgyőri, a Miskolca Diósgyőri várban lesz lovasbemutató, valaki szüreti mulatságot rendez, mi itt a Kertvárosban ötfalú viadalát, úgyhogy mindenki a saját magát próbálja megmutatni az a település, hogy ő mit tud, ő mire büszke. fészkek.
Az eseményről a közmédia összesen 20 órás műsorfolyamban számol be.
Ez a legek hétvégéje lesz a közmédia életében, hiszen több mint 500 kollégával, mintegy 50 helyszínről fogunk jelentkezni, vagy élőben, vagy már előre felvett anyagokban szeretnénk megmutatni Magyarország értékeit, értékes közösségeit és értékes embereit.
Az érdeklődők szombat reggel 9-től vasárnap este 10-ig kísérhetik figyelemmel a közmédia összes csatornáján a programokat.
Most jönnek a sporthírek Nézi Jenővel, utána időjárás jelentés, lesz ma két sorozat, az Egyszer volt, hol nem volt, majd a Gyilkosság, 15-5 perccel kezdődik az este, Obersovszki Péterrel, vendége Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke, és Székely László, az új ombudsman. Én késő esti híradóval 11 órakor várom önöket, maradjanak az M1-en, viszontlátásra!